Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Május 5-én, pénteken délután 5 óra 12 perckor tisztelettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját, és megkülönböztetett szeretettel üdvözlöm a mai műsor vendégét, Hegedűs Csillát, az RMDS kultúráért felelős ügyvezető alelnökét, a nőszervezet alelnökét. Kezét csókolom, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok önnek is, és a kedves hallgatóknak is.
Azt a címet adtam a mai műsornak, hogy aranytól a nőkig. No, én azt ajánlom, kedves Hegedűs Csilla, hogy fordítsuk meg a sorrendet, és merem remélni, hogy a beszélgetés végéig kiderül az, hogy a hölgyektől elindulva hogy jutunk el Arany Jánosig, mert hogy ezzel kapcsolatosan folytatunk ma párbeszédet a Napra Kész műsorban. Mielőtt viszont belevágnánk a téma elemzésébe, engedje meg, hogy elmondjam a hallgatók számára az elérhetőségeket. Telefonszámaink a már jól ismert 0265 22 20 22-es, valamint a 0365 42 44 34-es. SMS-eket a 0740 274 165-ös számon fogadunk, és szokásunkhoz híven él e-mail címünk is, a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Nos, nagyon hatékonyan tevékenykedett az elmúlt 4 évben az RMDS nőszervezete, olyannyira, hogy egy igen fontos és nagyon bátor lépésre szánták el magukat, és erre fog sor kerülni a jövő héten, szombaton, Zilahon, az RMDS kongresszuson, amikor is alapszabályzat módosításra kerül sor. De hogy miért ilyen bátor ez a lépés, és hogy miért annyira bátor az önök kiállása, ezt öntől kérem, hogy mondjálak tisztelt hallgatóknak.
Az RMDS az Romániában, sőt azt kell mondanom, hogy Kelet-Európában is páratlanul úgy döntött, hogy megnyitja a kapuit a nők fele. Ugye látjuk azt már, nem csak itt Erdélyben, Romániában, de Kelet-Európában is, sőt azt kell mondanom, hogy az Európai Unióban is, hogy azok a politikai szervezetek, amelyek nem képesek megújulni, azok eltűnnek a történelem süllyesztőjében. Gondoljunk csak a januári óriási közfelháborodást kiváltott kormányrendeleteknek a kérdésére is, és nagyon sok más minden. Most a megújulás az abban is rejlik, hogy ahogy mondtam, az RMDS egy nyitott, vagy még nyitottabb, ha úgy tetszik, szervezetté válik, és nőket is, és fiatalokat is most már teljesen számszerűsítve, ha úgy tetszik, nem csak hogy befogad, hanem a választott képviselői közé is emel. Na most ezt nagyon hosszan mondtam el, a lényeg az az, hogy úgy helyi szinten, mind megyei szinten lesz egy úgynevezett női kvóta, ami azt jelenti, hogy a helyi választmányokban azt szeretnénk, ha minden harmadik választott nő lenne, a megyei szinten pedig a nőszervezet jelöli a jelölteknek, a képviselőknek a 15%-át. Na most, miért nagyon-nagyon fontos ez? Azért, mert az RMDS-nek, mint minden politikai szervezetnek szüksége van arra, hogy minél több területen legyenek szakértői. És az erdélyi magyar nők között, és így az RMDS nőszervezetében is kiváló szakemberek vannak, akik nagyon sokat tudnak segíteni a közösségi munkában, nagyon sokat tudnak segíteni a különböző szakpolitikák kidolgozásában. Tehát az RMDS-nek szüksége van a nők szakértelmére. Másik oldalról pedig, ha megkérdezzük most, így találomra megkérdezzünk 10 nőt, akkor azoknak a 80%-a egészen biztosan azt fogja mondani, hogy őt nem érdekli a politika, őt nem érdekli a közélet, ez a férfiak dolga. Mondja mindezt azért, mert az elmúlt több száz évben ezt súlykolták bele, hogy otthon a sparhelt mellett van a helyed. Na most mi azt akarjuk, hogy a nők, akik szeretnének a közösséggel dolgozni, azok érezzék azt, hogy az RMDS itt van, az RMDS-nek szüksége van rájuk, és akkor abban reménykedünk, hogy egy kicsit bátrabbak lesznek, több önbizalmuk lesz, ahogy tetszik, és bekapcsolódnak a közösségi munkába.
Ne haragudjon, egy kicsit azért finomítsunk a dolgokon, mert hogy ez a kvóta szó, ez nem igazán pozitív kicsengésű manapság, amikor azt látjuk, hogy Európai Uniós szinten milyen súlyos szó ez a kvóta rendszer.
Itt van, ezért is haboztam ennek a használatában, tehát akkor mondjuk azt, hogy a nők részarányát.
Sokkal jobban. Talán. De nagyon bátor a kezdeményezés, mert hogy azt is maga után vonja, természetesen, hogyha, és miért ne, sikerülne a kollégákat, jobbára férfi kollégákat meggyőzni a jövő héten Zidahonsorra kerülő kongresszuson, hogy ezt a módosítást hagyják jóvá. Mivel, hogy helyi szinten az önkormányzat, a választmányokban minden harmadik választott nő kéne legyen a módosítás szerint, és 15%-os küszöböt állítanának fel. Tehát ez azt jelenteni, hogy amúgy a szervezet szintjén a vezetőségben, illetve hát ha jól értettem, akkor további szinteken egészen fel egy harmada a tisztségviselőknek hölgy kéne legyen. Na már most hogyan tudják ezt elérni? Egyébként gratulálok a kampányukhoz, mert van a másik nagyon fontos mozgalom, amit a március 8-án a Nemzeti Közi Nőnap alkalmával indítottak, ez a nők elleni erőszak elleni mozgalom kérdése, és az utóbbi időben nagyon fajsúlyos, nagyon komoly politikus kollégákat vontak be ennek a mozgalomnak a támogatására, akik kiálltak a hölgyek érdekei mellett, így már azok, akik még fanyalognak is, esetleg emiatt a módosítás miatt, gondolom, hogy nem mernek a nagy emberek ellen szólni, úgyhogy teljes sikernek néznek elébe az alapszabályzat módosítást illetően.
Na most mi történt? A romániai politikai pártoknak mind-mind van nőszervezete. Ilyen értelemben az RMDS nőszervezete volt a legutolsó, amelyik megalakult, de egészen másképp működünk mi, mint a többi politikai pártnő szervezete. Kelemen Honor szövetségi elnök volt az, aki javasolta a nőknek, hogy alakítsák meg a nőszervezetet, és az elején mi, akik akkor már az RMDS-ben dolgoztunk, kicsit furcsán néztünk erre a dologra, hogy akkor most miért kell nőszervezet, mert hogy mi nem nőként kerültünk be az RMDS-be, hanem mindenki a maga szakértelmének köszönhetően. És amikor elkezdtünk dolgozni ezen a projekten, amikor felmértük azt, hogy mennyire volna igény egy ilyen dologra, akkor megdöbbentünk. De még jobban megdöbbentünk, amikor kezdtek megalakulni a nőszervezetek, és hát most több mint 230 helyi szervezetünk van. Hihetetlen volt azt látni, hogy milyen sok olyan nő van, aki képes, tud és akar a közösségért dolgozni. És nem csak mosolygós karácsonyt szerveztek, vagy húsvéti zsongást, tehát olyan dolgot, amire azt mondjuk, hogy oké, ez még elmegy a nőknek, hanem megszervezték a Sikeres Nők iskoláját, például, ahol olyan nők mutatkoznak be, mert ez egy folyamatos programunk, akik nagyon fontos tagjai a közösségnek, legyen az egy helyi tanítónő, legyen az egy helyi orvosnő, egy sikeres helyi üzletasszony, akitől mások meg tudják azt tanulni, hogy hogyan lehet előrelépni. Tehát kampányoltunk is európai parlamenti választásokon, a tavalyi mind a két választásban, tehát választáskor, tehát azt kell mondanom, hogy nagyon rövid idő alatt komoly tényezővé nőtte ki magát a nőszervezet, és ilyen értelemben Maros megye, el kell mondanom, hogy élen jár. Tehát a legaktívabb nőszervezetünk, megyei nőszervezetünk Maros megyében van. És akkor tulajdonképpen természetes volt az, hogy lépjünk egyet előre, és próbáljuk meg számszerűsíteni, hogy azokban a nők részvételét, hogy azokban a megyékben, ahol azért nem ennyire szép a helyzet, például Kolozs megyében, ahol a megyei tanácsosok között egyetlen egy nő sincs, de még a befutó helyekre se igazán engedték oda a nőket, vagy például a Szatmár megyében, ahol megint nem rózsás a helyzet, ott is próbáljuk meg ilyen erdély szintű szolidarizálás címszóval tulajdonképpen segíteni azokat a nőket, akik szeretnének, de akik ilyen vagy olyan okok miatt egyelőre még nem kerülhettek oda, hogy részt vegyenek a döntésekben. Na most nem véletlenül mondtam azt, hogy Kelemen Hunor szövetségi elnök volt az, aki ezt az ötletet felvetette nekünk, és ő volt az, és Korcsami Bálint az ügyvezetőelnökünk, aki az első perctől kezdve támogatta azt, hogy valamiféleképpen számszerűsítsük a nőknek a részvételét. Ők sem kvótapártiak. Én se vagyok kvótapárti egyáltalán. Viszont úgy gondolom, hogy ha a nők tudják, hogy nyitva van a kapu, akkor sokkal magabiztosabban sétálnak be rajta, és onnan tovább már szabad kezük van abban, hogy hogyan szeretnék a közösségi ügyeket segíteni, mint hogyha nem tudnák ezt a dolgot, mintha úgy éreznék, hogy egyfolytában meg kell harcolniok, nem csak azokkal a dolgokkal, amikkel általában az embernek a politikában meg kell harcolnia, hanem még azzal is, hogy ők másodrangú állampolgárok.
Csak hogy a még mindig többségben levő férfi kollégák nem biztos, hogy jó szemmel nézik majd azt, hogy ugyanolyan hatásköröket kérnek a hölgyek, illetve hát az egyenjogúságnak a kérdése is az fontos mérlegelendő kérdés lesz, mert hogy azért még mindig az a begyökerezett koncepció itt mi nálunk, hogy hát a férfiak politizáljanak inkább, és a hölgyek azok gyermeket neveljenek, és a háztartást vezessék, nem?
Van feltétlenül egy ilyen része is a dolgoknak, vagy oldala is a dolgoknak. Ugyanakkor én el kell mondanom azt, vagy szeretném mondani azt, hogy én, Hegedűs Csilla, nem éreztem soha azt, hogy engem szakemberként ne fogadnának el a férfi kollégáim. És ezért is emelem ki minden alkalommal azt, hogy szükség van a nők szakértelmére. Mert abban a pillanatban, amikor segíteni tudnak, amikor hozzá tudnak tenni a munkához, abban a pillanatban elfogadják őket. Tehát, vagy elfogadnak minket. Tehát nem azért kell valaki bekerüljön a szervezetbe választottként, vagy bármilyen más pozícióban, mert ő nő, hanem azért, mert ő egy kiváló szakember. Viszont mostanáig bármilyen kiváló szakember volt, nagyon sokan nem mertek jelentkezni, mert úgy érezték, hogy a nőiségük miatt hátrányban vannak. Na most az LMDSZ ezzel a gesztusával azt mutatja meg, hogy számára teljesen egyenértékű a férfi és a nő, ő neki arra van szüksége, hogy mindenki jöjjön és próbáljon meg segíteni, aki úgy érzi, hogy hozzátenne valamit a közösségi dolgainkhoz.
Mindenképpen javult valamelyest a korábbi évekhez tapasztalatai szerinti arány most a 2016-os esztendő során mind önkormányzati, mind törvényhozási szinten női képviseletre gondolok természetesen, mennyire bíznak abban, hogy további javulás történik ezen a területen, illetve tényleg mennyire van utánpótlása a nőszervezetnek olyan tekintetben, hogy önhöz, Horváth Annához, vagy most hirtelenjébe nem jut eszembe még más hölgy kollégának a példáján okulva hasonló kaliberű, hasonló kiállású kádert tudjanak hadrendbe állítani.
Én nem hiszem azt, hogy ez az alapszabályzott módosítás ez oda fog vezetni, bár vezetne, de nem fog, vagy nem azonnal, hogy akár az önkormányzatokban, akár a parlamentben fele-fele arányban lesznek a nők. Azt viszont nők és a férfiak, hanem azt viszont határozottan úgy gondolom, hogy több nő fog jelentkezni, és azt határozottan úgy gondolom, hogy ezáltal nő a képviseletünknek a minősége, és erre nagyon nagy szükség van. Na most, lást illeti, ugye az a helyzet, hogy mi még természetesen nem tartjuk magunkat öregnek, azonban azt is tudjuk, hogy állandóan szükség van újabb és újabb, és ahogy tetszik, fiatalabb kolléganőkre, akiket elsősorban mi tanítani tudunk, és akik ugyancsak szerepet tudnak vállalni. És legnagyobb örömömre a NEM kampányban például jelentkeztek olyan önkéntesek, olyan fiatal hölgyek, akik segíteni akartak abban, hogy ezt a kampányt minél jobban tudjuk csinálni, minél több helyre eljussunk, minél több szakembert meg tudjunk szólítani. Tehát innen is látszik az, hogy nem azért jelentkeznek, mert nők, hanem azért jelentkeznek, mert hisznek ebben az ügyben, vagy akár egy másik programunkban. És úgy tűnik, hogy akár a nők elleni erőszak elleni mozgalommal, akár más a programunkkal sikerült felébreszteni elsősorban a kíváncsiságot, másodszorban a munkakedvet a nálunknál jóval fiatalabb lányokban, hölgyekben, nőkben. És ez számunkra óriási öröm, mert azt jelenti, hogy valami olyasmit csinálunk, amire az erdélyi magyar nőtársadalomnak szüksége van.
Nem akarok olajat önteni a tűzre.
De?
De muszáj megkérdeznem. Az is köztudott, hogy a szövetség keretén belül létezik egy ifjúsági szervezet, ahol jó néhány szintén oroszlán körmeit élezgető fiatal ember jobbára azt várja, hogy szerephez jusson. Na most nem tartanak attól, hogy esetleg konfliktusba keverednek a fiatal urakkal e tekintetben?
Én nagyon remélem, hogy a magyar ifjúsági értekezletre nem úgy kell gondolnunk, mint fiatal urakra, hanem úgy kell gondolnunk, mint fiatalokra. És nagyon reménykedem abban, hogy ők már azt az európai trendet követik, hogy náluk nem kérdés az, hogy fele-fele arányban vannak jelen a fiúk és a lányok. Ez az első humoros megjegyzése. A második az az, hogy az ifjúságból az ember egyszer csak kinő, a nőségből viszont nem. És most komolyra fordítva a szót, nem hiszek, nem gondolom azt, hogy itt most a normálison túl bármilyen versenyhelyzet alakulna ki, és az egészséges versenyhelyzet az mindenkinek jót tesz. Én azt hiszem, hogy annyi feladat van, és olyan nagy szükség van az ő munkájukra is, a nők munkájára is, hogy inkább egymás partnerei lehetünk, és egymás támogatói lehetünk, mint egymás ellenfelei.
Tiszta szívből kívánom a jövő sikerei érdekében, hogy ez megvalósuljon az RMDS-en belül. Egyéb iránt, hogyha az ember a struktúrára ránéz, és a honlapon tájékozódik, mindenhova úgy betekint, akkor tényleg látszik az, hogy sok fiatal hölgy tevékenykedik amúgy a szervezet keretén belül, akár vezetőségi szinten is, de sajnos csak másod-harmad vonalban, mert hogy nem fértek eddig még oda a tűzhöz. Ön a kivétel, az egyik kivétel, és néhány hasonló kivétel van, de nagyon csekély számú. Tehát inkább a férfiak vannak jelen pillanatban többségben, de hát változzék ez az arány. Ezt kívánom én is, és higgye el, tisztelt Hegedűs Csilla, hogy én mindig az önök pártján voltam.
Köszönjük.
Néhány szót azért említsünk meg, ha már itt szóba került a nők elleni erőszak elleni mozgalom is, hogy jelen pillanatban, tehát március 8-a óta milyen tevékenységek zajlottak, és konkrét eredmények születtek-e?
Ez egy nagyon-nagyon merész kezdeményezésünk volt, és a nők elleni erőszak az nagyon régóta, vagy nők elleni erőszak elleni mozgalom ötlete, az nagyon régóta foglalkoztatja az RMDS nőszervezetét. Azonban azt is tudtuk, hogy egy nagyon-nagyon kényes kérdésről van szó, és tulajdonképpen nekünk kellett felkészülési periódus arra, hogy kellőképpen átlássuk a problémát, és valamilyen szinten hasznosak tudjunk lenni. Mert azt nagyon el akartuk kerülni, hogy valaki úgy gondoljon erre, hogy na hát akkor ezek a nők is felkaptak egy témát, és most görgetik maguk előtt. Azonban a helyzet nagyon súlyos. Tehát amióta mi beszélgettünk, ugye 10 perce, azóta ebben az országban megvertek 30 nőt. Mert a statisztikák szerint 30 másodpercenként Romániában megvernek egy nőt.
Vagy bántalmaznak szexuálisan, akár.
Igen, akár. És ugyancsak a statisztikák szerint ebben az országban minden harmadik nő, azaz 3 nő közül egy, az élete során szexuális vagy fizikai bántalmazásban részesült. Na most ezek a számok annyira riasztóak, és minden bizonnyal érvényesek a magyar közösségre is, hogy egyszerűen úgy éreztük, hogy ez a helyzet tarthatatlan, és muszáj lépnünk. Na most mi az, amit eddig tettünk? Egy tájékoztató kampányt indítottunk tulajdonképpen, ami arról szól, hogy értsük meg, hogy a nők bántalmazása az nem magánügy. Az mindannyiunknak a problémája. A nőké is, a férfiaké is, a teljes társadalomé. A másik dolog, amit elindítottunk, az a fiatalabbaknak a tájékoztatása tulajdonképpen arról, hogy melyek az erőszaknak a jelei, mit jelent a családon belüli erőszak, és mit lehet tenni azért, hogy ezt megállítsuk. Nagyon nagy szerencsénk volt a Csíkszeredai Áradat Egyesülettel, akikkel Lőrincs Csilla kolléganőmnek köszönhetően vettük fel a kapcsolatot, és akik megígérték azt, és ezen a hétvégén zajlik is egy képzés, ahol Maros, Hargita és Kovászna megye szakemberei, ezek a szakemberek vesznek részt, akiket felkészítenek arra, hogy utána osztályfőnöki órák keretén belül dolgozzák fel ezt a témát a diákokkal. Abban reménykedünk, hogy csak a Székelyföldön körülbelül 1500 iskoláshoz jutunk el, és utána ezt a programot szeretnénk kiterjeszteni egész Erdélyre. És emellett egy harmadik nagyon fontos lépés, ami tulajdonképpen a legelső nagyon fontos lépés, az a törvénymódosítás, amit Csép Éva Andrea, Maros megyei képviselő vállalt fel. Ő különben az egész kampánynak a kitalálója, tehát ennek a mozgalomnak a kitalálója, és ami a törvénymódosítást illeti, tehát amit ő fog benyújtani a román parlamentben, azt hiszem, hogy tegnap volt erről egy sajtótájékoztatója Vásárhelyen, az tulajdonképpen három fontos dolgot érint. Az első a nőknek az azonnali, a bántalmazott nőknek az azonnali védelme. Tehát most úgy van, hogy 72 órája van a bíróságnak arra, amennyiben a nő feljelentést tesz, vagy pedig a rendőrség látja, hogy mi történik, hogy a bíróság eldönti, hogy távolságtartási parancsot ad ki a bántalmazó ellen, vagy sem. Na most mi azt javasoljuk, hogy egy sürgősségi távolságtartási parancsot adjanak ki, ami azt jelenti, hogy abban a pillanatban, amikor ez a bántalmazás megtörténik, szép magyar szóval megvernek egy nőt, a bíróság, illetve a rendőrség azonnal ki tudja állítani, vagy a bíróság azonnal ki tudja állítani ezt a távolságtartási parancsot. Mert a 72 óra alatt nagyon sok minden történhet, gondoljunk csak bele, hogy még hányszor lehet akár azt a nőt megverni. A második dolog, amiben nagyon-nagyon fontos a törvénymódosítás, az az, hogy ne csak a bántalmazott, tehát a nő tehessen feljelentést, hanem ha a rendőrség észreveszi, ha a szomszéd szól, ha a gyerek telefonál, akkor joguk legyen azonnal ezt a sürgősségi távolságtartási parancsot kiadni, tehát ne csak maga a bántalmazott nő tudjon feljelentést tenni. És a harmadik legfontosabb dolog az az, hogy szigorítsák a büntetéseket. Tehát hiába békülnek ki, hiába bocsátja meg a nő azt, hogy őt bántalmazták, akkor is bántalmazás történt, és akkor is meg kell büntetni azt, aki kezet emelt egy másik emberi lényre. Na most Emellett nyilván, hogy nagyon nagy mértékben támaszkodunk a szakemberek és a civil szervezeteknek a munkájára. Tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy mi csak hangot adunk ennek a munkának, hiszen ők azok, akik évek óta dolgoznak, és ők azok, akik a leghathatósabb segítséget nyújtják azoknak a nőknek, akik ebben a helyzetben vannak. És velük együtt, vagy inkább mi támogatjuk őket abban, hogy minél több kerekasztal beszélgetést, minél több, ha úgy tetszik, konferenciát, szakmai megbeszélést tartsanak, azért, hogy minél több ember tudja és értse azt, hogy ez nem magánügy, és hogy ebből a helyzetből van kiút, és legyen bátorsága ezt a lépést megtenni.
Igen, és ezek szerint akkor most már konkrét lépések történnek, ugye már Csép Éva Andrea képviselő asszonyt emlegette a törvényhozás keretében is, csak hát mindig az a baj, és itt nem akarok most megint ördögöt festeni a falra, hogy törvénykezés van, és amint ön is említette, hogy a bíróságnak mi a feladata, viszont a rendőrség és a távolságtartás kérdése az már sokkal kényesebb, mert ezzel viszont baj van. Tehát a reakció és maga a törvénynek az életbe léptetése. Ezzel kapcsolatosan azért még komoly hiányosságok vannak, én azt hiszem.
Ezzel én is egyetértek, viszont ha a törvényes háttér nincs meg, akkor aztán nincs ami alól kibújni. Biztos vagyok abban, hogy mindig lesznek olyanok, akik megpróbálnak kibújni, mindig lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy hát ez az én barátom, én ezt most nem fogom feljelenteni, vagy azért hát megbánt a szegény, stb. Ez mind így van. Viszont akkor is, abban a pillanatban, amikor ez a törvénymódosítás megvan, abban a pillanatban, amikor megvannak az alkalmazási normái, és ezen dolgozunk, hogy ezek a dolgok meglegyenek, abban a pillanatban már nagyon-nagyon megnő a nőknek, a bántalmazott nőknek a védelme. Mindig lesz kiskapu. Ez így működik a Balkán. Viszont ha nincs törvény, akkor aztán kiskapura végképp nincs szükség.
Viszont úgy tűnik, hogy azért ez a jelenség nem csak idehaza, lehet, hogy itthon hangsúlyosabban, és így Kelet-Közép-Európában hangsúlyosabban nyilvánul meg, de ezek szerint Európai Uniós szinten is gond van, már csak abból az egyszerű okból kiindulva, hogy 2017 az Európai Unióban a nők elleni erőszak megelőzésének az éve. Tehát ilyen tekintetben vannak-e adataik, hogy állunk a fejlettebb világgal szemben?
A fejlettebb világ sincs sokkal jobb helyzetben, tehát Romániában minden harmadik nő bántalmazott, az Európai Unióban minden negyedik. Tehát azt kell mondanom, hogy ebben sajnos nem maradunk, vagy igen, nem maradunk el az Európai Unió statisztikáitól. És nem véletlen az, hogy az Európai Unió pontosan ezért dönt, vagy pontosan ezért döntött úgy, hogy 2017-et a nők elleni erőszak elleni cselekedetek, mozgalmak évévé teszi. Nyilván, hogy vannak az Európai Parlamentben is erre vonatkozó törvény kezdeményezések, csak én úgy gondolom, hogy nekünk pontosan azért, mert megerősödött a női képviselete az RMDSZ-nek a román parlamentben, a nemzeti szintű, tehát az országos szintű törvénykezésen kell elsősorban módosítanunk, mert tudjuk azt, hogy amíg az Európai Unióból ideérnek a dolgok, a jó dolgok, arra mindig elég sokat kell várni. És én úgy gondolom, hogy ez a helyzet tarthatatlan, tehát azonnal kell lépnünk.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 41 perckor a napra kész műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Hegedűs Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke, a nőszervezet alelnöke. Nőkről, hölgyekről beszéltünk eddig, de nem hagyhatom ki, tisztelt Hegedűs Csilla, az ön szakterületét, a műemlék védelmet. Annál is inkább, mert hogy a szívügyének számító Boncidai Bánfi kastéllyal kapcsolatosan is történtek fontos események az elmúlt hétvégén, ha jól tudom, nyitott kapuk napja volt a Bánfi kastélyban, és tudom azt is, hogy a közelgő kolozsvári FUEN kongresszus résztvevői is meglátogatják ezt a nevezetes kastélyt. Nos, van itt egy másik kérdés, és egy mozgalom, vagy akár nem is tudom, minek nevezzem, ugye már most a turizmus az idegenforgalmi évad kezdete előtti időszakban nagyon divatossá kezd válni, elsősorban Székelyföldön a kastély turizmus. Na most e két dolog, az, hogy állandó látogatottsága van ezeknek a régi uradalmi kúriáknak, kastélyoknak. Ez jót tesz-e az épített örökség megőrzése szempontjából, mondjuk megismerés szempontjából, ismertség szempontjából biztosan, de állag szempontjából jót tesz-e, és hogyan látja ön a jövőt? Ugyebár lassan fél éve, most ha így hirtelen számítom, egy fél éve lassan, hogy új kormánya van az országnak, új kulturális minisztériuma, milyen új fejlemények vannak műemlék védelem tekintetében?
Hát akkor kezdjük az elején. Igen, vasárnap a műemlékek világnapját ünnepeltük a Boncidei Bánfi kastélyban. Ez tulajdonképpen a szezon nyitó rendezvény, és hát az idén óriási örömünkre a Kolozsvári Művészeti és Formatervezői Egyetem diákjai készítettek nekünk egy 21 elnevezésű kiállítást, illetve a kiállításnak a pannóit azt a Boncidei Bánfi kastély főépületének az ablakaiba találták ki. És ahogy Dorel Gaina, az egyik tanára ennek a csapatnak fogalmazott, az a kastély, aminek az ablakaiba van valami vagy valaki, ahonnan kinéz valaki, vagy amin benéz valaki, az azt jelenti, hogy ez a kastély már lakott, abban a kastélyban történik valami, tehát az a kastély él. Na most nagyon érdekes volt ez a kiállítás, mert az emberiség 21 évszázadát mutatta be, nyilván a diákok szemszögéből, és hát ez a kiállítás még látogatható reményeim szerint júniusig, azaz mindenki, aki eljön Boncidára látogatóba, az fogja látni ezt a nagyon-nagyon érdekes, gyors sétát a 21 századunkon keresztül. És ugyanez a kiállítás nyitotta meg tulajdonképpen azt a számunkra nagyon fontos együttműködést, aminek köszönhetően végre Boncidára beköltöznek, és ezt szó szerint kell érteni, a művészek. Tudnélik, az idén nem csak a hagyományos épület helyreállítási, épület karbantartási, oktatási programjainkat fogjuk megtartani, hanem két új dologgal bővül az, amit nyújtunk Boncidán. Az első ugye a régészek és művészettörténészek tábora, amiből az idén kettő lesz, és ahova sok szeretettel várjuk ezen az úton is, hadd mondjam el, a művészettörténész, történész, régész egyetemistákat, és a kastély Facebook oldalán megtalálják a pontos dátumokat, de ami hihetetlenül fontos a számunkra az, hogy lesz két művész táborunk, ami azt jelenti, hogy összesen 20 napra, ha nem csalódom, beköltöznek, tehát belakják a művészek a kastélyt, és ez az egyik legfontosabb cél, amiért mi tulajdonképpen 20 éve dolgozunk. Ugye nem kell senkinek bemutassam azt, hogy Bánfi Miklós a hihetetlenül komplex személyiség, művész, író, de színházi rendező, de operaigazgató, de politikus. Ő mennyire a művészetek és az irodalom embere volt, és éppen ezért egyszerűen úgy érezzük, mintha a kastély befordult volna ugye a rendes kerékvágásba, és arra kérünk mindenkit, aki érdeklődik az iránt, hogy az Arts and Crafts, azaz mesterségek és művészetek programban részt venne, hogy ugyancsak a kastély Facebook oldalán nézze meg a dátumokat és jelentkezzen, mert úgy a Művészeti és Formatervező Egyetem tanárai, mint pedig a többi meghívott művészünk egy nagyon-nagyon izgalmas gyakorlatot ígér Boncidán.
kastélyuk.
Olvastam tovább, igen, mert leírtam magamnak azt, hogy mi a kérdés. Tehát, hogy mennyire jó az, ha egy műemléket sokan látogatnak. Amikor ezelőtt 10 évvel Angliában először került egy olyan könyv a kezembe, amit úgy hívtak, hogy Managing Tourism in the Historic Environment, azaz a turizmus menedzselés a történeti környezetben, akkor azt mondtam, hogy jó. Tehát nagyon hosszú idő kell még elteljen, amíg nálunk az lesz a gond, hogy túl sok ember látogatja a műemlékeket. Ilyen értelemben azt hiszem, hogy ebben az országban, legalábbis Erdélyben a két leglátogatottabb műemlék a Vajdahunyadi vár és a Törcsvári kastély. Mégis azt kell mondanom, hogy még itt sem merül fel az a probléma, hogy a turisták azok tönkretennék a kastélyt, vagy olyan sokan volnának, hogy ne lehetne kezelni a turisták számát. Tehát egyelőre még az van, hogy a teljes kapacitását, ha úgy tetszik, az épített örökség távolról sem érte el. Viszont nyilván, hogy nevelnünk is kell tulajdonképpen azokat, akik ezeket az épületeket meglátogatják, hiszen egészen másképp viselkedünk egy sípályán, egészen másképp viselkedünk a tengerparton, és egészen másképp viselkedünk egy sok száz éves épületben. De én azt láttam az Electric Castle Fesztivál alatt, azt láttam általában, most például a nyitott napokon, hogy az emberek féltő gonddal állnak hozzá a Boncidai Bánfi kastélyhoz, és senkit nem láttam, vagy senki nem éreztem azt, hogy most azért jönne, hogy itt tönkretegy.
Csak sajnálatos úr, és a nevelésre nagyon nagy szükség van, mint ahogy említést tett róla, mert hogy a Vajdahunyadi vára léptek, ezzel kapcsolatosan igencsak szomorú esemény történt az elmúlt hétvégén.
Igen. Igen, és mert sajnos, hogy kirabolták. Na jó, de ezt most kirabolták olyan értelemben, hogy elvitték a pénzt a kasszából. Na most
ez nem tesz jót azért.
Hát persze,
hogy. Emlék hírének, és a másik dolog pedig a Dévai várnál történt haláleset, ami szintén felelőtlenségből következett be, sajnos. Hallgatót köszönthetünk, üdvözlőjük, adásban van. Halló.
Igen, jó napot kívánok, nagyon röviden.
Nagyon röviden kérnék.
El szeretném mondani azt, hogy Erdély tele van műemlékekkel, kastélyokkal, minden. Románia nincsen. És minden, amikor nyugatabbra mész, akkor mindenki azt mondja, ja, Transzilvánien? Ne, Budapest. Ezt így hasonlítják nyugaton mindenhol.
Kivéve a Dracula. Jelenet, mert az közvetlenül ide kötődik, és azért ne legyünk ilyen rosszak, kedves Reláti asszony, mert Moldvában is ott vannak, ugyebár a kolostorok, Havasalföldön is van, jó néhány olyan kevés műemlék, amelyet érdemes meglátogatni, higgy el, ezen a területen nem értünk egyet, ne tessék haragudni.
Nem értünk egyet, de Romániát végig fésültem egészen az életembe, és tudom, hogy mit láttam ottan, délen is, keleten is, összehasonlítva azzal, hogy mi van itt Erdélybe. Ezek a gyökértelenek, akik bevonultak ide, vissza kellene menjenek, és emeljék az a 100 év kultúra, ami hátra vannak tőlünk, a erdélyektől. Tehát itten valamit kellene, hogy ne azzal bölcsődjenek, hogy mi van itt Erdélybe, hanem mi van Romániába, ami Kúzának a Romániája. Csak ennyit akartam mondani.
Nagyon szélsőséges a vélemények. Köszönjük szépen, óhajt reagálni, kedves Hegedűs Csilla.
Én azt hiszem, hogy
többet tud
Európa azt jelenti, hogy elfogadjuk egymást, elfogadjuk és tiszteljük az egymás kultúráját, és ha azt várjuk el, hogy a mi kultúránkat valaki tisztelje, akkor nem árt meg, hogyha mi is tiszteljük a másik kultúráját.
Teljes mértékben egyetértek önnel. És akkor elérkezett a végállomás. Arany János. Ugyebár említést tett az Emberiség 21 rendezvénysorozatról, kiállításról, Arany Jánost is a 21. században igyekeznek áttranszponálni, pontosabban az Arany János művet 21. századi értelmezésben a fiatalok elé tárni. Tehát miről is van szó az Aranyfest 2017 címmel elindítandó, az ősszel elindítandó országos fesztiválról?
Ha azt mondjuk, hogy Arany János, akkor az erdélyi magyar embereknek általában a verszibárdok jut eszébe, és nyilván azt is elmondja, hogy hát hallott, olvasott ő Toldiról, és tudja, hogy volt egy ilyen szereplő. Azonban mi úgy gondoljuk, hogy Arany János ennél több. És azt mondtuk az Örökségünk Őrei programunknak köszönhetően, hogy a legjobb az, hogyha a dolgokat a gyermekeink, unokáink, ha úgy tetszik, szemével fedezzük fel. Ez az egyik dolog, amiért úgy döntöttünk, hogy egy diák fesztivált szervezünk Arany János 200. születésnapján. A másik dolog viszont, ami számomra legalább annyira fontos, az, hogy egy olyan diákfesztivált szeretünk volna szervezni, ahol nem ugyanazok a nagyvárosi iskolák mérik össze a tudásukat, a fantáziájukat, ha úgy tetszik, hanem kiemelten foglalkozunk a vidéki, kisvárosi, avagy községi iskolákkal, hiszen 7-es és 8-os gyerekeket vonnánk be ebbe a diákfesztiválba. És azt szeretnénk általuk mi is megtudni és felfedeztetni az erdélyi magyar társadalommal, hogy mi az, ami még a mai napig aktuális az Arany János életművében. Tehát mi az, ami újat tud nekünk még mindig mondani 200 év múltán is Arany János. És nagyon nagy szerencsénk volt, mert négy költő, író, erdélyi magyar kulturális szereplő volt az, aki azonnal igent mondott, és azt mondta, hogy részt vesz a zsűrinkben. Ez Demény Péter, Balázs Imre József, Márszon Evelin és László Noémi, illetve Kulcsár Árpád újságíró is csatlakozott a csapathoz, és közösen ki fogjuk azt találni, hogy milyen kvízt állítsunk össze mindazoknak a diákoknak, diák csapatoknak, hiszen 5 tagú csapatokat várunk erre a versenyre, akik szerte Erdélyből és Bukarestből jelentkezhetnek. Szeptember végén lesz ez a kvíz, és ennek alapján kialakul az, hogy ki vesz részt az Arany Fesztiválon, ami tulajdonképpen 3 hónapot tart, és különböző próbák lesznek, például olyan, hogy írjanak egy aranyos, szerelmes verset, vagy rajzoljanak egy karikatúrát valamelyik arany szereplőről, vagy írjanak egy verset arany stílusában, vagy egy arany mű alapján egy magyarországi művésznek, és összesen 6 ilyen feladat lesz, egy arany verset is el kell játszanak, fel kell vegyék, és aztán majd megosztjuk a közösségi oldalakon. Tehát összesen minden megyéből 2 csapat vesz részt majd ezen a versenyen, akit ezen a kvízen válogatunk ki. Egy nagyvárosi és egy vidéki környezetből érkező csapat. És ezek a csapatok miután 2 hónapon, tehát októberben és novemberben dolgoznak, és ezt hetente bemutatják közösségi oldalakon, illetve nekünk, utána december közepén, pontosabban 9-én és 10-én eljönnek Kolozsvára, és itt aztán egy nagy aranyfesztivált fogunk tulajdonképpen csapni, ahol ezek az általam felsorolt művészek fognak segíteni ezeknek a gyerekeknek, hogy például hogy írjanak át egy aranyverset. Egy rendhagyó irodalomóra lesz, egy aranyóra, így neveztük mi el 2 napon keresztül, és hát nyilván a végén egy koncert, egy buli fogja zárni az aranyfesztivált. Na most, mi az, amit el akarunk mi ezzel érni? Azt, hogy elkezdjünk újra beszélni Arany Jánosról, hogy ezek a gyerekek felfedezzék saját magunknak, és utána természetesen nekünk is Arany Jánost, mindazt, ami mondjuk túl van a kötelező olvasmányokon, és emellett fedezzünk fel magunknak még egy olyan erdélyi magyar értéket, aminek köszönhetően ugye büszkék vagyunk arra, hogy mi erdélyi magyarok vagyunk.
Ehhez nagyon-nagyon sok sikert kívánok, és kitartást önöknek, de mindenek előtt a jövő héten Zilahon tartandó kongresszuson határozott kiállást és a sikeres alapszabály módosítást kívánok, tisztelt Hegedűs Csilla, önnek, a nőszervezetnek, és amúgy mindnyájunk érdekében. Köszönöm szépen önnek a beszélgetést.
Én köszönöm szépen a meghívást.